Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük, magasztaljuk Istenünket a 89. Zsoltár első versét énekelve. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Keressük meg a 272. dicséretünket, és annak az első 4 versét énekeljük. A 272. dicséretünk így kezdődik. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése, megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, amelyet lelkünk épülésére Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 6. fejezetéből olvasok. A 11. verssel kezdődő és a 22. verssel végződő szakaszból. Tekintettel, hogy ez hosszabb ige szakasz, leülve, figyelmes szívvel hallgassuk. Hadd kérem, hogyha van közöttünk orvos, jöjjön ide előre, mert egyik testvérünk rosszul lett. Hát, ha tudunk segíteni. Isten igét olvasom tehát Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 6. fejezetéből, a 11. verssel kezdődően. Ezenképpen gondoljátok meg ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. És ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok többé nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Hála az Istennek, hogy jól lehet a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtek a tudomány azon alakjának, amelyre adottatok. Felszabadulván pedig a bűn alól az igazságnak szolgáivá lettetek. Emberi módon szólok a ti testetek erőtlensége miatt. Mert amiképpen odaszántátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak, a hamisságnak szolgáiul a hamisságra, azonképpen most szánjátok oda a ti tagjaitokat, szolgáljul az igazságnak a megszentelésre. Mert mikor a bűn szolgái voltatok, az igazságtól szabadok voltatok. De micsoda gyümölcsét vettétek akkor azoknak, amiket most szégyelletek, mert azoknak vége halál. Most pedig, minek utána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek az Istennek, és megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten megszólító igéjére jöjjetek, válaszoljunk mi is, hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, hadd valljuk meg neked, hogy az egyik leggyakrabban elmondott és legnehezebben elmondható imádság, hogy legyen meg a te akaratod. Hadd valljuk meg, hogy könnyű, boldog szívvel elénekelni, hogy mind jó, amit Isten tészen, amikor a te kezed áld, oltalmaz és segít. Amikor ajándékokat veszünk a te kezedből. De keservesen nehéz elmondani, hogy mind jó, amit Isten cselekszik. Amikor nem csak, hogy nem érezzük, hogy jó, könnyű, ajándék egy-egy döntésed, hanem nem is látjuk a te terveid mögött a te jó szándékodat. Urunk, köszönjük, hogy mégis ilyenkor is el lehet mondani, a hit bátorságával, merészségével, hogy igen, hiszem, tudom, minden körülmények között az én Istenem a javamat munkálja. Köszönjük, hogy soha nem csalsz meg bennünket, Urunk. Minden szavad őszinte, és minden kimondott szavadért vállalod a garanciát. Köszönjük ezt néked, Urunk. És köszönjük, hogy bár ismered a mi életünk sokfajta nyomorúságát, szégyenét, gyalázatát, mégsem utál meg minket a te atyai szíved. Sőt, minél nyomorultabbak vagyunk, annál inkább árad a te csodálatos szereteted, hogy kimosdasson vétkeinkből, megújítson, megtisztítson. Urunk, kérünk téged, mint jó orvost, aki tudod, hogy mire van szükségünk. Így szólíts meg bennünket ma életet teremtő, világosságot adó, látásokat adó igéddel. Erősítsd, gyógyítgasd, vagy teremtsd meg bennünk az élő hitet, a reményt. Áld és szenteld meg, Urunk, ige hallgatásunkat az Úr Jézus Krisztus szent nevéért. Amen. A 166. dicséretünk első versét énekelve készüljünk az ige hirdetésre. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istennek az a szent ígéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségét kérve az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található a János evangélium a 15. fejezetének 5. és 16. verseiben. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Foglaljunk helyet, testvéreim! Bár 3 nappal már mögöttünk van nemzeti ünnepünk, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapja március 15-e. Mégis engedjétek meg, hogy pár mondat erejéig ennek a forradalomnak, szabadságharcnak 2 olyan eseményére utaljak, amely protestáns egyházi vonatkozású esemény. Az első az kevésbé lesz ismert, a másodikat nyilván sokan vagy talán mindannyian ismeritek, hallottátok. Már 1848. novemberében mind az akkori dunamelléki református püspök, mind a Győrben székelő evangélikus püspök arra szólította fel a lelkipásztorait és a híveit, hogy lehetőségeik szerint álljanak oda a forradalom és a szabadságharc ügye mellé, és ennek a felszólításnak nagyon sokan a lelkipásztorok és a hívek közül is engedtek, sokan fegyvert fogva, az életüket is áldozva a magyar hazáért, szabadságért, odaálltak a haza és a szabadság ügye mellé. Nem az volt a gondolat, hogy ez ránk nem tartozik, mi szépen csöndben megülünk a templomban, azt majd mások elintézik az ország, a nép sorsát, hanem akit akkor a lehetősége engedte és Isten indította bizony, odaálltak sokan a protestáns hívek közül is, a magyar haza és a szabadság ügye mellé. A másik esemény az már ismertebb, hogy 1849-ben, ott Debrecenben, a nagy templomban mondták ki azt a bizonyos függetlenségi nyilatkozatot, amelyet Kossuth és társai szövegeztek meg, 1848. december legvégén az akkori országgyűlésnek Pest-Budáról el kellett mennie. Debrecen a protestáns, a református, főleg református város fogadta be az országgyűlést, és a debreceni nagy templomban mondták ki azt a bizonyos függetlenségi nyilatkozatot 1849. április közepén. Néhány napja a kezembe került ez a nyilatkozat, végigolvastam. Ha valakinek megvan vagy hozzájut, érdemes rászánni néhány percet végigolvasni. Amikor végigolvastam, akkor az jutott eszembe, hogy ha Kossuth Lajos ma élne, akkor megdöbbenne, hogy mennyire aktuális, amit közel 160 esztendővel ezelőtt ők láttak erről az országról és megfogalmaztak. Ebben a függetlenségi nyilatkozatban kimondják a Habsburg-Lotaringiai ház trónfosztását, és meg is indokolják. Azt írják, hogy nem túlzott elbizakodottság, vagy ahogy fogalmazzák, forradalmi viszketegség az oka annak, hogy erre a döntésre jutottak, hogy trónfosztottnak nyilvánítják az addigi uralkodóházat. Azt írják, hogy elfogyott a türelem, és ahhoz, hogy a nép megmaradjon, hogy tovább élhessen, ahhoz szükséges ez a függetlenségi nyilatkozat. És aztán sok-sok példával igazolják, hogy az azt megelőző 300 esztendőben hányszor élt vissza az éppen aktuális uralkodó ennek a népnek a türelmével, hogy hányszor szegték meg az adott szavukat, a leírt ígéreteiket. Leírják, hogy nem azt tapasztaltuk, s tapasztaljuk ma sem, hogy azon munkálkodna a fölénk rendelt hatalom, hogy a nép és az ország előbbre jusson, hanem azt látjuk, hogy minden eszközzel azon igyekeznek. Így mondja, hogy a nép erejét elzsibbasztva gyarmati sorba süllyesszék ezt az országot. Vajon helyesen tettek-e protestáns református őseink, mikor odaálltak a szabadságharc ügye mellé, amikor a debreceni nagy templom és gyülekezet befogadta az akkori országgyűlést? Nagyon keskeny ez az ösvény, amin a keresztény ember és az egyház haladhat, úgy, hogy ne is vonuljon ki a népe soraiból, ne zárkózzon el, de ugyanakkor ne is vesszen bele az életét megfojtó, a szolgálatát lehetetlenné tevő politika mocsarába. Keskeny ösvényen kell járni. Ehhez kétfajta érzékenység kell a hívő embernek és a keresztény közösségnek, az egyháznak. Egyfelől érzékeny kell, hogy legyünk a hazánk, a népünk, a fele barátaink aktuális gondjai, kérdései, problémái iránt. Nem tehetünk úgy, mintha nem látnánk, nem tapasztalnánk, nem éreznénk azt, amit a többiek látnak, tapasztalnak, éreznek. Mondhatom így is, együtt kell tudni lélegezni ezzel a néppel. Már az ószövetségi próféták is megszólaltak olyan kérdésekben, amit ma így mondanánk, hogy a szociális igazságtalanság vagy igazság kérdése. Olvassátok el az ószövetségi prófétákat. Kíméletlenül néven nevezik. Amikor az akkori gazdagok, az akkori urak elefánt csonttal, az egyik legdrágább anyaggal ékesített palotákban dőzsölnek. Abból, amit ki zsigereltek a népből, a nép meg kunyhókban nyomorok. Megszólaltak a próféták. Nem mondták azt, hogy ez nincs közöm. Egyfelől érzékeny kell, hogy legyen a hívő ember, a keresztény egyház a népek gondjai, nyomorúságai, égető kérdései iránt. Ugyanakkor Kell, hogy legyen érzékenységünk arra, hogy mi az Isten aktuális akarata, üzenete. A népünk kérdéseire, vagy a népünk egésze felé. És ezt az üzenetet megértjük, akkor ezt megalkuvás nélkül kell hirdetni. Nem nézve arra, hogy ez tetszik-e majd a nép többségének. Éppen ezekből a gondolatokból is kiindulva, mert egy olyan fogalomról szeretnék beszélni, amelyet elénk hozott az ünnep is, meg amely fogalmat ma egyfelől lábbal tipornak, másfelől sarkaiból kifordítva kínálnak, és ezáltal sok életet nyomorúságba juttatnak. Ez a fogalom a szabadság. Mit tanít a Biblia a szabadságról? Nyilván nem tudom teljes egészében a bibliai üzenetet elmondani. Inkább azokat a pontokat szeretném érinteni, amik nagyon másak, mint amit általában mi gondolunk. Mit tanít a Biblia e fontos szellemi, lelki kincsünkről, a szabadságról? Hát először is azt tanítja, hogy az emberek nincs abszolút szabadsága. Olyan nincs, hogy én mindentől, mindenkitől függetleníthetem magam. A Biblia szerint, mint Isten teremtménye az ember, csak a teremtő rendjébe igazodva lehet szabad. Ha teremtő rendjébe engedelmesen beleilleszkedik az életem, akkor vagyok szabad, tanítja Isten igéje. Igen, korlátozott az ember szabadsága, mert teremtmény. Aki abszolút szabadságot ígér, az hazudik, és majd hamarosan még beszélek róla, a legteljesebb rabságba dönt. Igen, korlátozott az ember szabadsága, de mert a szabadságunk korlátait a minket alkotó, tehát jól ismerő és szerető Isten szabja meg, ezért ezek a korlátok, a szabadságunk korlátai az élet kibontakozását segítik mindig. Isten sok-sok lelki, szellemi törvényszerűséget a teremtett világ csodáiban illusztrál. Erre, hogy a korlátozott szabadsággal bíró ember élete kibontakozhat, és csak azt tud kibontakozni, csak az menekül meg az anarchiába süllyedéstől, a pusztulástól. Hadd hozzak két példát. Egyszer olvastam egy hívő csillagásznak egy cikkét arról, hogy pontosan utána járt és utána számolt, mint tudós ember annak, hogy milyen hihetetlen precízen és csodálatosan van megszabva a Föld helye a naprendszeren belül. Az egyetlen a naprendszer bolygói közül a Föld, ahol élet van. Nem véletlenül van ez így. Sok egyéb ok mellett azért van így, hogy itt élet van. Mert Isten nagyon bölcsen az élet érdekében határozta meg a Föld helyét, mozgásának a pályáját. Ha közelebb lennénk a naphoz, elevenen megégnénk. Ha távolabb, halálra fagynánk. A Föld, mint bolygó, nem úgy tetszése szerint közlekedik a nap rendszeren belül. Igen, meg van határozva a mozgása. De korlátozott szabadság az élet csodálatos kibontakozásának a lehetőségét adja. És mióta Isten megteremtette ezt a világ mindenséget, azóta a Föld, Isten teremtő rendjébe igazodva, otthona az életnek. Vagy a Jézusi példa, a szőlővessző a tőkén. Nagyon szoros életközösségben van a szőlővessző a tőkével. Lehet mondani, hogy korlátozó van a szabadságában, és lebecshetem a tőkéről. De mi lesz belőle? Tüzelőanyagnak is alkalmatlan venyige. Míg a tőkén van, az Isten rendelte teremtési helyén van, és a tőkével életközösségben van, áramlik át rajta az élet, és megjelenik rajta a gyümölcs. Igen, az ember szabadsága korlátozott. A korlátokat a Teremtő Isten szabta meg, azért, hogy az életünk kibontakozhasson. Az ember szabadsága Biblia szerint Teremtő iránti engedelmesség állapotában bontakozik ki. Ezért, aki abszolút szabadságra buzdít, lázít, az a legnagyobb ellenségünk. Tudjátok, ki volt az első szélsőségesen libertinista gondolkodó? A sátán. Mit ígért Ádám Évának? Korlátlan szabadságot. Éva olyan pontosan elmondja, Isten megszabta az életünk határait. Szóval minden fáról bátran egyél, egyről ne. Mert ha eszel, akkor meghalsz. Íme az Isten által kijelölt életkeret. Ebben a keretben rendben az ember szabadon boldogan élt. Mert Istennel a Teremtővel összhangban volt, a rendjét elfogadta, önmagával harmóniában élt, a másik emberrel szintúgy, és nem voltak környezetszennyezési problémák sem, mert a teremtett világgal is harmóniában élt az ember. És akkor jön a sátáni sugallat. Lép ki ebből a rendből. Próbáld ledönteni a korlátot, ami Isten rendelt körét. Meglátod, szabad leszel, akkor leszel igazán szabad. Dehogy halsz meg, dehogy van igaza az Istennek. Olyan leszel, mint ő. Mit ígért? Abszolút szabadságot. Olyan leszel, mint az Isten. És hova jutott az ember? A teljes rabságba. Bejött a bűn, a halál, a szenvedés, az átok. Minden gondolat, gondolatrendszer és minden gondolkodó, ezt most idézőjelbe az utóbbit, aki lázít a Teremtő Isten szeretetből és bölcsességből reánk szabott rendje ellen, az akár tudja, akkor nagyobb a bűne, akár nem. Ördögi lélektől vezérelt. Lehet, hogy a legszabadabb életet ígéri, de a legteljesebb rabságba süllyeszt. A Biblia szerint nem abban van a szabadságunk, hogy szabadon rendelkezünk önmagunkkal. Enyém a testem, enyém az életem, azt teszek vele, amit akarok. Nemrégen hunyt el egy színészünk, és olvastam egy rövid cikket róla. Még életében nyilatkozta, hogy 18 éves koromban megmondta az apám, fiam, te már most többet éltél, mint én. Kicsapongó életére utalt. Tönkre fogod tenni magad. Viszonylag fiatalon, roncsként ment el ebből a világból. Mert enyém a testem, enyém az életem, azt teszek el, amit akarok. Jön az ördögi sugallat. Nehogy komolyan vedd, amit az ige tanít, hogy tested, lelked, egész valód, te Istened szent, drága tulajdona. Nehogy a szerint élj, jön az ördögi sugallat, még rab leszel. Ki a rab? Az, aki tönkreteszi, kiégeti, elpusztítja önmagát? Vagy az, akinek meggyőződés, amit olyan csodálatosan fogalmaz a K.T.? Testestől, lelkestől, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltónak, a Krisztusnak tulajdona. Melyik a szabadság? Melyik báránynak jobb? Aki egyedül kódorog, minden veszélynek kitéve, vagy amelyik a pásztor mellett, annak gondoskodása, védelme, figyelme alatt éli az életét. Szabad akkor vagyok, tanítja Isten igéje, ha visszatérek az engedelmes teremtmény állapotába. Tulajdonképpen a Biblia szabad ember alatt a megváltott embert érti. Aki már tudja, hogy rám is igaz, amit Jézus így mondott, nem te választottál engem, én választottalak téged, fogantatásod előtt, és arra rendeltelek, hogy elmenvén gyümölcsöt teremj. Jézus Krisztus szabadítása, másként mondom, megváltása, mindig valamitől való szabadságot jelent, és valamire való szabadságot is jelent. Megszabadít valamitől, és egyúttal felszabadít valamire. Megszabadít például a gyűlölettől, hogy engesztelhetetlenül tudom utálni, gyűlölni azt a valakit. És már magam is tudom régóta, hogy ez a gyűlölet engem is megöl. A lelkem békét, nyugalmát megemészti, de nem tudok szabadulni. És akkor jön Jézus szabadító hatalma, és megszabadít valamit től, a gyűlöletemtől. És egyúttal felszabadít valamire, hogy nem csak, hogy nem gyűlölöm többet az én ellenségemet, hanem már szeretni is tudom. Jézus megszabadít az önzéstől, és egyúttal felszabadít az áldozatkészségre. Felszabadít a bűn irányította rettenetes természetem rabságából, és felszabadít arról, hogy a Szentlélek fegyelme alatt kiteljesedő, bibliai szóval gyümölcstermő életet éljek. A teremtés rendjében a szőlővessző a szőlőtőn életképes, és lehetősége van a gyümölcs termése, és hogy betöltse azt, amire rendeltetett. Akkor valaki Krisztusban hitre jut, akkor kerül a helyére, és akkor lesz szabad. Nem tudom, hogy ott a szíved mélyén hallottad-e már. Ha igen, akkor csak boldog ismétlés lesz, ha nem, akkor halld meg. Isten téged önmaga számára teremtett. A vele való közösségben találod meg a helyed. És ott a vele való közösségben megszabadulsz attól az életérzéstől, hogy hiába való, üres, céltalan az életem. Valamelyik nap láttam egy családnál egy úgynevezett kis mókus kereket. Tudjátok, ez egy kis elmész szerkezet, amit arra találtak ki, hogy, hát, hogy házi körülmények között tartott, sok mozgást igénylő kis állatok levezessék a mozgás igényüket. Egy olyan kerék, amiben folyamatosan megy. Ő azt hiszi előre, valójában csak pörög a mókuskerék, és egy centit nem halad. Neki ebből különösebb problémája nincs, mert nem öntudattal bíró lény. De te lehet, hogy ismered, hogy milyen, amikor mókuskerék az életem. Megyek, pörgök. Egyik nap telik a másik után, húzom az igát, használom az ajzószereimet, hogy valahogy pörögjek, és néha megállok, és rádöbbenek, hogy Uram Isten, miért vagyok én ezen a világon? Mi értelme, hogy húzom még az igát? Nem jól lenne befejezni? Amikor Krisztusban a helyére kerül egy élet, akkor megszabadul ettől a rettenetes érzéstől. Lehet, hogy lesznek keservesen nehéz keresztjei, lesznek terhei, gondjai, nyomorúságai, de a lelkének az lesz az alapérzés, hogy a helyemen vagyok, és belül szabad vagyok. hogy árad át rajtam Isten országának az ereje, békessége, türelme. Élek ebből én, és boldogan észrevehetem, hogy mások is élhetnek az életem gyümölcseiből, hogy átárad rajtam valami Istenből. Egy lelkipásztor kollégám, testvére mondta, hogy néhány hónap azelőtt meghívta a volt erdélyi püspököt, Csiha Kálmánt a gyülekezetébe egy hetes evangelizációra. Csiha Kálmára annyit kell tudni, hogy a hitéért Ceaușescu börtöneit járta meg, végül a Duna-deltában töltött hónapokat, éveket. A várandós felesége mellől vitték el, és 5 vagy 6 éves volt a kislánya, amikor először látta. Csiha Kálmán már nyugdíjas, ha hívják, megy igét hirdetni. És az evangelizációs hét 3. estéje után a lelkész, 5 éves kislány megkérdezte, hogy te püspök bácsi, te miért nem használsz prédikálás közben füzetet, mint az édesapám? Te mindig fejből beszélsz? Mondta Csiha Kálmán, hogy igen, kislányom, mindig, mert tudod, a börtönben nem volt füzet, meg ott a lágerben sem. De prédikálni ott is lehetett, sőt kellett is. A Krisztusban való szabadság ilyen is tud lenni. A külső szabadságomat minden módon korlátozzák. Naponta bele mondják a képembe, hogy likvidálni akarunk, érted? Ő pedig belülről, Istentől nyelt erővel odaélte az őt gyűlölő őrök elé a krisztusi szeretetet. Nemhogy nem keseredett bele a szolgálatba, hanem a Duna-deltában lehetett igét hirdetni, és az őrüléstől megmenteni embereket, az öngyilkosságtól visszatartani, hogy megmaradjon, ha egyszer hazamehet apának. Ilyen is lehet Krisztusban való szabadság, amikor a helyemen vagyok, mert Krisztusban vagyok, mert árad át az életemen a Krisztus ereje. Maradjatok én bennem, parancsolja ma nekünk Jézus. Ez szabadságunk záloga, a lelki-szellemi káoszba hullás egyetlen ellenszere, Krisztusban maradni. Ez a szó, hogy maradni a görögben azt is jelenti, hogy változó helyzetekben, nehézségek ellenére egy döntésem mellett megmaradok. Döntöttem Krisztus mellett, és változhatnak a helyzetek. Jöhet olyan világ, hogy keservesen nehéz árat kell fizetni azért, hogy Krisztus mellett maradok, mégis ott maradok. Maradjatok én bennem. Feladat ez ma, megmaradni. Életlehetőség és feladat, megmaradni Krisztusban. Ott van életünk, és a megmaradásunk, népünk megmaradásának is záloga, hogy minél több, nem csak felszínesen, formálisan vallásos, hanem Krisztusban élő, Krisztusban megmaradó keresztény ember éljen, dolgozzon, családot alapítson, gyereket neveljen, tanítson, gyógyítson ebben a hazában. Hadd fejezzem be Ravasz László egy gondolatával. A szabadság annak való, aki élni akar, és aki tudja, hogy feladatom van. A renyhe lustának, meg a gonosztevőnek kár a szabadság, mondja Ravasz László. De aki élni akar, aki tudja, hogy feladatom van, annak élet lehetőség és ajándék a szabadság. Maradjatok én bennem, üzeni Jézus, és én bennetek, és ti majd elmentek, és gyümölcsöt teremtek, Isten dicsőségére, lelketek, családotok, hazátok javára. Ezért legyen majd egy igazi szívből jövő imádságunk. A végén éneklendő egyik énekversünk. Szabadságot adj nekem és tiszta szívet, vonj magadhoz Jézusom, hogy járjak veled. Így legyen. Amen. Köszönjük Jézus, hogy szabadító a te neved, és köszönjük, hogy személyesen átéltük, tapasztaltuk szabadító hatalmadat. Köszönjük, hogy megtérhettünk hozzád, elevenítsd meg annak a csodálatos pillanatnak az emlékét a szívünkben. Újra hadd támadjon fel a lelkünkben az első szeretet tüze. Bocsáss meg, Urunk, ha újra rabigát vettünk a nyakunkba, a régi nyomorúságainkat, dédelgetett bűneinket. Szeretnénk újra ezeket megutálva tőled szabadítást kérni. És köszönjük, Urunk, hogy szabadítónk vagy. Nyomorúságból, bajból, betegségből, lelki-szellemi megkötözöttségekből. Köszönjük, hogy tiéd minden hatalom. És köszönjük, Urunk, hogy tanítottad nekünk, hogy az életünk legteljesebb szabadsága és kibontakozása abban van, hogy minél engedelmesebben odasímulunk a te bölcs és szeretetből születő akaratod alá. Segíts erre bennünket, Urunk! És könyörgünk népünkért, határokon belül és azon túl. Köszönjük, Urunk, hogy mint a történelem ura, oly sok életveszedelmen, nyomorúságon át megtartottál minket. Köszönjük, hogy adtad annak idején a reformációt, amely nem csak hitbeli, lelki megújulás volt, de talpra állította minden tekintetben a népet. És köszönjük, hogy mint a történelem ura, így adtad az 1900-as évek közepén, az iszonyatos kommunista diktatúra beköszönte előtt az ébredést, mikor emberek tízezre jutottak élő hitre, és ezért maradtak meg gyülekezetek, egyházak. Köszönjük, Urunk, hogy ma is van hatalmad életre hívni, megeleveníteni, új erővel, küldetéstudattal eltölteni minket. Cselekedd ezt meg velünk, lelked által. Kérünk, áld és szenteld meg otthonaink békességét, jó rendjét. Segíts jól édesapának, édesanyának lenni, férnek, feleségnek, nagyszülőnek. Segíts, hogy megértsük, hogy mikor, mivel használunk leginkább a ránk bízottaknak. Áld meg mindennapi munkánkat. Adj nekünk naponta olyan csöndes pillanatokat, mikor ráhangolódhat a lelkünk a te akaratodra, a te lelked hullámhosszára. Áld meg népünket, egyházunkat, megújulással, hozzátéréssel. És így kérünk, bűnbánatból születő megújuláson át boldog jövendőt népünknek, hazánknak. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezek után, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Köszönöm. Szeretettel hívom fel a testvérek figyelmét iratterjesztésünk szolgálatára, a Reformátusok lapja mai számára, a vasárnaponként elhangzó igehirdetések nyomtatott formáit, példányait megvásárolhatjuk, valamint egyéb lelki épülésünket szolgáló kiadványokat találhatunk az iratterjesztésben. Jövő heti gyülekezeti alkalmainkra hívogatunk szeretettel. Kedden délelőtt 10 órakor asszony bibliórát tartunk, kedden este 6 órától férfi bibliórát, szerdán 7 órától énekkari próbánk lesz. Csütörtökön 10 órakor gyülekezeti bibliórát tartunk, majd este 6 órától a kisifi közösségét várjuk, pénteken este 6-tól pedig a nagyobb ifjúság alkalmát tartjuk. Szombaton 10 órától folytatódik a konfirmáció előkészítő, vasárnap pedig 10 órától felnőtt és gyermekisten tiszteletet tartunk. Ezzel párhuzamosan gyermekmegőrzés van, és hadd mondjam el, talán még nem mindenkihez jutott el a híre, hogy néhány hét óta, lassan már talán egy hónapja is, a nagyteremben hangszórókon lehet hallani az Isten tiszteletet, tehát aki kisbabával oda kényszerül be, ő is hallgathatja az ige hirdetést, illetve az interneten keresztül, ha valaki betegség egyéb miatt otthonába szorul, és van otthon internet csatlakozása, élő egyenesben hallgathatja az Isten tiszteletet a honlapunkon keresztül. Hirdetem, hogy Takaró Tamás esperes úr ma a nagyváratéri gyülekezetben hirdetett igét, és utána úgynevezett kanonika vizitációt, egyházlátogatást tart, ezért nincs ma közöttünk. Ifjú Takaró Tamás testvérünk pedig a kelenföldi gyülekezetben helyettesít, ma ott prédikál. És végül hirdetjük újólag, hogy március 30-án, pénteken este 7 órakor kerül sor az Erzsébeti Esték sorozat következő alkalmára. Ez egy énekkari hangverseny lesz, a mi kórusunk szolgálatával, a magyar kóruszene ragyogó darabjai kerülnek előadásra, döntő többségében, sőt, szinte kizárólag bibliai témájú magyar kórusművek hangoznak majd el ezen az alkalmon, tehát március 30-a péntek este 7 óra. Szeretettel hívunk mindenkit, és kérjük, hogy hívogassunk másokat is. Végül nemzeti imádságunk a magyar himnusz éneklése előtt. Keressük meg a 469. dicséretünket, és énekeljük végig: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet.